Áldunk téged, mennyei édesatyánk, a helyért, az időért. Áldunk téged a lehetőségért, amit teremtettél számunkra, gondviselésedben elkészítettél. Köszönjük neked, hogy minden reggelt kezdhetjük azzal, hogy rád tekintünk és tőled várunk vezetést, útmutatást. A te áldásoddal szeretnénk élni. És köszönjük, hogy ezt a kedd reggelt arra is ajándékozunk nekünk, hogy együtt, így egy szívvel és egy lélekkel legyünk előtted. Te tudsz bennünket, Urunk, nem csak a szolgálatban, a feladatunkban, a munkánkban egyétenni, hanem te tudsz egyétenni lelkiekben is, hogy közös nevezőn legyünk, hogy számunkra tényleg a te személyed, a te munkád, a te országod legyen a legfontosabb, az első, és minden ebből következzen. Kérünk, segíts ma reggel is úgy rád tekinteni, úgy belőled meríteni, hogy ez valósággá váljon. És hogy mi együtt, akik szolgálunk, tudjuk egymást kiegészíteni, egymást segíteni, egymást támogatni, és mindenek fölött a te dicsőségedet szolgálni abban az egyházban, ahova elhívtál. Köszönjük, hogy így tekinthetünk rád és Jézusért. Hisszük, hogy ma is lelkeddel meg tudsz szólítani és érinteni minket. Amen. A mai szövetség ígét olvasom a János írása szerinti evangéliumból, a 9. fejezetnek a 13. versétől. Ezt az embert, aki nemrég még vak volt, a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig szombat volt, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta annak az embernek a szemét. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik. Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak. Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támad köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, te mit mondasz róla? Hiszen a te szemedet nyitotta meg. Ő ezt felelte, próféta. Nagyon fontos, nagyon jó, ha ezt a történetet nem csak ebben a rövid szakaszában látjuk nyilván, hanem egészében. Az a reménységem, meg az a késztetésem, hogy ezt tegyük is, hogy mindig elhelyezzük a történetben, az egész történetben ezt a mostani szakaszt. Remélem, hogy együtt tudjuk olvasni az igét, akár ez alapján is haladunk a Biblia olvasó rendünk szerint, vagy akár úgy, hogy ezt a történetet már olvastuk, vagy majd kézbe veszük ezt követően. Mit látunk itt? Egy olyan történést látunk, ami egy csodálatos bemutatása annak, hogy Isten hogyan hajol le az emberhez, és mi a terve az emberrel. Nagyon jó ezt látni a Szentírásból, és nagyon jó erre tekintve magunkra is vonatkoztatni, hogy ami történik, az Isten munkája az emberben, az ember által, az emberért, és az ő dicsőségére. Egy nyomorult embert látunk, egy vak embert, aki születésétől fogva vak, és olyan megdöbbentő azt látni, hogy ennek az embernek az élete témává válik az emberek között. És ez a kontraszt mérhetetlenül nagy, ahhoz mérten, ahogyan Jézusnál nem téma ez az ember, hanem az ő cselekvésének a szintere. Hatalmas a különbség az emberi és az isteni hozzáállás között, ha megnézzük ebben a történetben is. És azt, hogy így látjuk, vagy láthatjuk, hogy egy nyomorult ember élete nem téma, hanem Isten cselekvésének a szintere, ezt Jézus látja így, aki meglátja ezt az embert, és aki megláttatja ennek az embernek az életében azt, hogy mi az Isten szándéka és terve vele. Jézus az, aki láttatja velünk, Jézus, aki meg tudja mutatni nekünk, hogy a nyomorúság, az emberi nyomorúság, az nem téma, az nem az ember számára egy okoskodásra adott téma, miközben az egész történet jellemzi, vagy ebben a jellemző történetben benne van, hogy az ember mégis így áll hozzá. Ennek a vakembernek is az ő életének is, ennek a nyomorúságban lévő embernek az életének is van célja. És már eleve ez egy csodálatos felismerés, csodálatos látás lehet, amikor Isten felnyitja a szemünket, akik magunk is vakok vagyunk ennek a megértésére és látására, hogy nem igaz az, hogy csak annak az életnek van értelme ezen a világon, amely látszat szerint rendben van. Jézus Krisztus láttatja velünk és érteti a tanítványaival is, akik elképesztő kérdéseket tesznek föl, ezt is lehetne most elemeznünk, mélyre mennünk, hogy hogy jutnak el odáig a kérdéseikkel, hova eljutnak. De Jézus azt láttatja velük és velünk is, hogy van értelme ennek a nyomorult embernek is, van értelme az életének itt ezen a világon, mert hogy Isten dicsősége felragyog azoknak az életében, akik elveszettek, akik nyomorultak, akikhez odalép Jézus, akiket Jézus meglát, akikkel Jézus könyörül, akikkel Jézus kezd valamit. Mit mond Jézus? Hogyan gyújt világosságot? Hogyan ragyog föl a világossága számunkra? Azt mondja Jézus, azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyen rajta, nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Azért van így ez az ember, hogy az életében meglátszik, megmutatkozzon, hogy Isten milyen hatalmas, és milyen dicsőséges módon gyógyít, állít helyre, milyen módon nyitja meg a szemét az embernek, a vak embernek. És tudjátok, ebben a mondatában, amit Jézus kimond, tulajdonképpen az emberi élet, az igazi emberi élet tulajdonképpen egyetlen értelme hallható. És ezt fedezhetjük fel, ezt láthatjuk meg. És nagy kegyelem ez, hogy Isten erről beszél velünk Jézuson keresztül, Jézus által ebben a történetben is. Mert az emberi élet valódi célja az, hogy nyilvánvalóvá legyenek benne rajta Isten cselekedetei. Hogy ez látszék mindazoknak, akik körülötte vannak. És azon gondolkoztam el, azon csendesedtem el, hogy vajon az életemnek, az életednek igazán felrogyog-e ez a célja. Vajon nyilvánvalóvá válnak bennünk, bennem, benned az Isten cselekedetei, az Isten munkája. Érted és tudod, hogy ez a legfontosabb számodra is. Ez, ami a leglényegesebb az életünkben, minden egyéb, amit mi teszünk, minden egyéb, amit mi megélünk, minden egyéb, amiben mi részesek vagyunk, csak ennek a fényében és függvényében nyer értelmet. Nagyon érdekes, hogy ez a kifejezés, amit használ itt az Új Szövetség erre, hogy nyilvánvalóvá legyen, ez több más helyütt, ahogyan végig néztem ezt, milyen különös módon rajzolódik ki, ezeket csak érinteni gondolom. Jézus beszél arról, hogy van az ember életében egy olyan dolog, amiről nem gondolná, hogy így lesz, de minden titok, minden rejtett dolog egyszer nyilvánvalóvá lesz. Nincs olyan, ami ki ne derülne. A mélyről kijön minden, ami egyébként ott van a mélyen, ugyanezt a kifejezést használja. Vagy amikor Keresztelő János arról tesz bizonyságot, hogy kicsoda Jézus, akkor elmondja, hogy én nem ismertem őt, de azért jöttem és azért keresztelek, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Hogy Jézus Krisztus is nyilvánvalóvá legyen a népében, hogy kicsoda. Ez volt az ő küldetése. És ugyanígy jön elő, a láthatóvá legyen, vagy nyilvánvalóvá legyen, vagy a megjelent valóság, amikor majd megjelenik dicsőségben, ez a kifejezés nyilvánvalóvá válik, hogy lássék, hogy egyértelmű legyen mindenki előtt, amit Isten cselekszik. És ennek az embernek az életében nyilvánvalóvá lett, hogy Isten cselekszik. Ami megdöbbentő, az a következmény, és az a fajta tulajdonképpeni megrázó vakság, ami körülveszi ezt az embert, és ami nekünk is érdemes magunkra nézve elgondolkozni, hogy vajon nyitott szemmel, nyitott szívvel, nyitott lélekkel élő emberek vagyunk, vagy vakok vagyunk. Mert hogy nyilvánvalóvá lett benne az Isten cselekvése, csodálatos, hatalmas munkája, teremtő munkája, ezt is részletezhetnénk, hogy miért is úgy történik, hogy ez a hogyan kérdése. De mi történik ennek a nyomán? Azt látjuk, hogy mérhetetlen zavar támad. Zavar támad annak nyomán, hogy történik egy emberrel valami hatalmas, valami dicsőséges, valami csodálatos dolog az Isten cselekedetei nyomán. A családja, a szomszédok, az egyházi vezetők zavarba jönnek. Mélyen elgondolkoztam rajta. Zavarba jönnek azon, amit látnak. Lehetne ezt még mondani, hogy ez pozitív. Hát igen, nem egy általános, átlagos történés ez, hogy egy vak egyszer csak lát, születésétől fogva vak egyszer csak lát. De olyan megdöbbentő, hogy ez a zavart, ez a zavarodottság nem másról beszél, mint arról, hogy számukra mégiscsak téma ez az ügy. Téma a hogyan, téma a szombat, téma, hogy mit lehet, mit nem, mikor és hogyan, és miért is csinálja Jézus. Ahelyett, hogy hódolattal csodálnák az Isten cselekedeteit. Ahelyett, hogy hódolattal magasztalnák az örökkévaló Isten, hogy mit tett. Ahelyett, hogy megrendülnének, ahelyett, hogy örülnének, ahelyett, hogy a beteljesedés felismerésével újonganának, hogy itt van a Messiás, akit felkent az Úr, hogy a vakok szemeit megnyissa. Hiszen Názáretben Jézus felgöngyölte azt a tekercset, amiben elmondta az ő felkenetésének, Krisztus voltának, Messiás voltának, szabadításának az üzenetét. És benne volt ez is többek között. Hogy felismerték volna az egyházi vezetők, az ígét ismerők, a Bibliát olvasók, az írás tudók, hogy itt áll a Messiás, hogy itt van a vakok szemeinek megnyitója, hogy itt van az újjáteremtés csodálatos ajándéka. Hol van? Hol van a csodálkozás? Hol van a megrendülés? Hol van az öröm? Hol van a beteljesedés? És azon gondolkoztam el, hogy ezt a saját életünkre nézve is alkalmaznunk érdemes és szükséges. Mi rendít engem meg? Mi késztet engem örömre? Hát nem éppen az, hogy Isten cselekedetét látom egy nyomorult ember életében? Nem az késztet engem örömre az egyházban, hogy látok embereket, akik jönnek a maguk nyomorúságából, vagy nem is jönnek, de bevonódnak, mert Jézus megkeresi őket, és az életük megújul, az életük egyszer csak megváltozik, vakokból látóvá lesznek, sötétségből világosságra jutnak, az Isten csodálatos világosságára, hogy Péter aztán ezt mondja nekünk, nem, hogy mi a mi küldetésünk, hogy hirdessük annak nagy tetteit, aki a sötétségből az egy csodálatos világosságára hívott el bennünket. Ez a küldetésünk, ez az egyház küldetése, hogy Isten dicsőítse, hogy Isten munkáit láttassa. A környezetében lévők vajon mit tettek ezzel az emberrel akkor, amikor vak volt? Vajon vitték, hordták? Oda vitték, ahol esetleg valami támogatást kap? Nem tudom. Nem tudjuk. Azt azonban megrázó látni, hogy most viszik a már nem vakot a farizeusok elé. Oda viszik. Kihallgatásra. Szinte bírósági tárgyalásra. Ahelyett, hogy örömmel ott lennek mellette és magasztalnák az élő Istent, hogy mi történt vele. Okoskodnak, ő az valóban a szomszédok főse is. Tényleg ő az? Nem ő az? Szülei letagadják, mert kirekesztenék, ha Krisztust megvallanák, és nem megyek részletekben, hogy olvassuk az igét, de megdöbbentő ezt látni. Hordozták olyan az életét? Segítették? Nagy nyomorúság az, amikor okoskodunk. Nagy nyomorúság az, amikor morfondírozunk pusztán a valódi segítség helyett. Nagy nyomorúság, amikor öröm helyett mi azokba próbálunk belekötni, vagy valami módon azzal kezdünk el foglalkozni, vajon jókor, jól, igazán, ki által, miért történt ez? Ez megy itt, szombat. Óriási kérdés. Megtörték a szombatot. És úgy belegondoltam, hogy nem ez a vakság, nem ez az elvakultság, de ez. És Jézus a végén, ennek a történetnek a végén, a fejezet végén ki is mondja róluk. Ez az igazi homályosság, ez az igazi értetlenség. És ennek a meggyógyult embernek megrázó, hogy ez övezi az útját. Lát, és mit lát először? Azt látja, hogy körülötte vakok az emberek. Azt látja, hogy az emberek okoskodnak. Azt látja, hogy a legnagyobbak, a vezetők is össze-vissza értelmezik a dolgokat. Ezzel kell szembesülnie. Hát mondhatnánk, egy ilyen közegben csak elkeseredni lehet, nem? Megérkezik valaki friss, Isten cselekvésének csodálatos megélőjeként, és azzal találkozik, hogy okoskodnak körülötte abban a közegben, ahova egyébként örömmel tartozhatna. Nem volt ilyen még köztünk az egyházban? Nem történik ez meg? No, dehogy nem. Ezzel találkozik. Elmehetne a kedve. Hátot fordíthatna. Mondhatná, hogy hát... Miközben lát. Ezt kell lássa először. Igen, ezt látja. Nekem nagyon érdekes ez, ahogyan korábbi igen, tanulmányozás során, hogy mélyebben bevésődött a szívem, és egyszer erről egy sorozatban szolgáltam, hogy milyen megdöbbentő az, hogy ez az ember ez alatt a nyomás alatt, ami ránehezedik, mert ez nagyon kemény nyomás, ami körülveszi őt, valahogy úgy értette meg, hogy egyre jobban rá támaszkodik, rá szorul, oda szorul a kősziklára, arra a kősziklára, amelyről tudjuk, akiről tudjuk, hogy ki. Oda fog szorulni Jézushoz, aki maga lép oda, és egyébként oldja föl, oldja ki belőle a még értetlenséget is. Hiszen az ember odáig jut el most, hogy proféta. Ugye egy emberről beszélnek, ő már profétáról beszél, és végül megtudja, hogy ő valóban a Mesiás. De hál' Istennek, hogy nem kiszorul, hanem oda szorul Jézushoz, és Jézus odáll mellé. A nyomás egyre világosabb látást ad számára, hogy ki az igazi lényeg, kihez érdemes odafordulni, kire lehet támaszkodni. És mindenek fényében végig gondolva, a neki szegzett kérdés a mi kérdésünk is lehet, és ez is egy következő kérdés, hogy mi magunk tényleg hol vagyunk, melyik oldalon, és mi az, ami bennünket jellemez, ugye fölteszik neki a farizeusok ezt a kérdést, miután már meghasonlás támad közöttük, te mit mondasz róla? Hiszen a te szemedet nyitotta meg. Úgy belegondoltam ebbe a kérdésbe, és nem, hogy milyen érintett ez a kérdés engem, hogy én mit mondok róla, bárki kérdezés, hiszen az én szememet nyitotta meg. Én mit mondok? Ki ő számomra? Ki ő valójában? Te mit mondasz róla, ha te szemedet is megnyitotta? Te mit képviselsz? Te kit hordozol? Te kire mutatsz? Az életed mit tükröz? Nyilvánvalók benned az Isten cselekedetei? Mert ha igen, akkor az egyetlen értelmes életet éled. Bármi történik is. Bármilyen nyomorúságban voltál is, vagy akár vagy is, akármilyen nyomás alatt, akármilyen külső terhelés alatt vagy is. Ha nyilvánvalókká válnak, és te vallani tudod, hogy aki megnyitotta a szemedet, aki cselekedett benned, aki cselekszik benned, nem más, mint a te szabadítód, akkor az életed tartalmas, értelmes és boldog élet. Én is így vallok erről, az én szememet is ő nyitotta meg, és ő cselekedett, és ő cselekszik az én nyomorúságaimban újra és újra, és hálás a szívem, hogy valhatom őt az én megváltómnak, személyes uramnak. Valhatom őt, mint akihez tartozom. Van ez a dalválogató, lehet, hogy valaki nyomon követi, valaki nem. És egyik gyermekünk által nagyon, hát jobban mondani, kedvelt előadó, egy fiatal lány énekelt egy éneket ezzel a refrénnel, ezzel a tulajdonképpen én újra és újra visszatérő mondattal, nem vagyok senkié. Nem tudom, valaki esetleg hallotta, nem kell föltenni a kezünket. Nem vagyok senkié. Hát ugye ez a szabadságnak egy nagyon érdekes megfogalmazása, és van is ebben bizonyára egyfajta őszinte vallomás, amit ő elmond. Aztán erről beszélgettünk otthon, hogy jó-e így élni, hogy nem vagyok senkié. És mi arról vallottunk, meg arról vallunk, meg azt mondtam el, és most ezt nem szólamként mondom, hanem belső bizonyossággal erre a kérdésre is válaszol, hogy én nem a magamé vagyok. És nem így vagyok, hogy nem vagyok senkié, hanem az én hűséges megváltómnak a tulajdona vagyok. Ez mérhetetlen ajándék nekem. Aki minden bűnömért tökéletesen eleget tett, az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy azért mennyi értjem akaratlanak, hogy hajszál sem esett le a fejemről. Jézusé vagyok. Jézushoz tartozom. És ez az életem legnagyobb ajándéka. Az a igazi világosságunk, amikor eljutunk idáig, és amikor ebből fakadóan meglátunk egy nyomorult embert, és azt látjuk benne, hogy Isten tud benne hatalmasan cselekedni. Mert az a Jézus, aki velem is tudott, az tud vele is. aki bennem is cselekedett, tud benne is. És azért vagyok, hogy erről a bizonyságtételt elmondjam, és az ő igéjének a világosságával őt is megszólítsam. És bevallom még egy egyszerű történettel most minnyájátoknak, hogy megtörtük a szombatot mi is az elmúlt szombaton a elnökséggel. Mert együtt dolgoztunk az Alkotmány utcában Sándorral és Zoltánnal, Püspök úrral együtt, meg Péterrel, ott voltunk együtt, mert kellett, mert szükség volt rá, és ott, hát csak azért idézem föl, nem nagy vallomást akartam ezzel tenni, csak azért jutott eszembe ez, mert ott elmondtam egy történetet, vannak itt az ilyen teológus társaim közül ketten is egyébként, akikkel együtt végeztük a teológiát, akik talán erről tudnak, mert akkor még vallomást tettem erről, hogy a 80-as évek elején egy biblia körben Isten, amikor elhívott a szolgálatra, akkor fölhasznált bennünket, többünket ott abban a gimnáziumban, és arra emlékszem, az egyik osztálytársam, akivel sokat beszélgettem az evangéliumról, és aztán ő is becsatlakozott, és jött erre a biblia órára, 83-84-ben volt ez, akkor a végén ezt mondta, amikor megkérdeztük a végén, eltelt ugye a érettségiztünk, és lejárt az ideje, hogy mi ott együtt lehessünk, hogy mi történt veled? És úgy belém égetődött, és tegnap Isten lelke eszembe jutotta. Nem szoktam mindig mindenre így emlékezni, de ezt nem tudom mégsem elfelejteni, és nyilván lélek hozta el ennek a készülésnek során. Ennyit mondott ez osztálytársam, én pontosabban nem tudom elmondani. Annyit tudok, hogy vak voltam, és most látok. Azt gondolom, hogy a legnagyobbat tudta elmondani, amit el lehet mondani, és élő hitű ember lett belőle. Katona lettem, akkor leveleztünk még, és tudom, hogy Isten őt magához ölelte, és új életet adott neki. Azt gondolom, ez a legnagyobb dolog. Vak voltam, és most látok. Ez nem azért van, mert egyszer csak felvilágosultam, meg felvilágosítottak, meg én eljutottam odáig, hogy végre jobban értékelem a világot, vagy jobban látom a világot, hanem azért, mert megtörtént a csoda. Isten cselekedetei nyilvánvalókká lettek benne. Magához hívta, újjáteremtette, új élettel ajándékozta meg az ő életében, a sötétségből az ő csodálatos világosságára vitte. Akkor egy pár mondatban vallomást tettem szombaton, előtt a végén egy pár szóban, hogy is volt ez, amikor elindultunk, és olyan jó volt erre visszatekintenem, most már több évtized távlatából is. Minden, ami az életem nyomán ilyen értelemben számomra csodálkozni való, örömre, hódolatra indító, az mindig ez, hogy Isten ezt ma is végzi. Hogy emberek életében eljutnak a sötétségből a világosságra, hogy megnyílik a szemük. Hát ennek az örömében, ennek a megrendülésében, hálájában induljunk mi is, és ha mi is átéltük, valljunk arról, aki által átéltük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te megláttad ezt a vakembert. Köszönjük, hogy számodra nem téma volt a sorsa, hanem azért jöttél, hogy az ő életében is megdicsőítsd a te szabadító hatalmadat. És köszönjük, hogy bennünket is arra hívtál el, hogy a mi életünkben nyilvánvalókká legyenek Isten cselekedetei, dolgai. És köszönjük, hogy amikor a te követésedben téged képviselve, rólad bizonyságot téve, a te igédet hirdetve megjelenünk, akkor ugyanez a csoda megtörténik másokkal is. Köszönjük, hogy arra hívtad el a te népedet, hogy szolgálja azt a munkát, azt a cselekedetet, amelyet Isten eltervezett örök időktől fogva is végbe visz majd az örökké valóságig. Kérünk téged, hogy hagyj legyünk ennek mi is örömmel, hódolattal, magasztalással, bizonyságtétellel, munkával, szolgálattal részesei, és óvd meg attól, hogy okoskodjunk a nyomorúságokon, segíts, hogy téged segítségül hívva tudjunk tenni mind azért, és mind abban, ami a mi elhívásunk, küldetésünk szerint való. Kérjük, hogy szenteld meg a hetünket, szenteld meg az életünket, otthonainkat, családtagjainkat, szenteld meg a mi munkánkat, és hagyj, legyenek nyilvánvalóvá, Uram, a te dolgaid a kerületünk életében, ahogyan a személyes életünkben is. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy megáldasz, Köszönjük, hogy ígéreteidet beteljesíted rajtunk, légy áldott ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.